pár tapasztal olyan árnyékjelenségeket az intim erotikus szférában, melyek nehezítik, vagy egyenesen lehetetlenné teszik, hogy az egyik a kielégüléstől az öröm gömör ajándékozásáig jusson el a kapcsolat története során, vagy pedig, bár vannak intim erotikus találkozásai, még az egyén kielégüléséig sem jutnak el. Ami azért megtörtént dolgok, mert már említettem, hogy olyan sok az intimitásról, a nemi egyesülésről, a nemi kapcsolatról, a közösülésről annyi média, annyi inger ér bennünket, annyiféle képanyag, annyiféle hanganyag, annyiféle film, és mégis mennyi az árnyék jelenség, és mennyi a kielégületlen és mennyi a kielégületlen férfi a házasságban. És itt rögtön szeretném, e fenti árnyék jelenségek átélhetők, tapasztalhatók, a házasság kötés előtt együttjárás, a házasságra való közös készülés során. Most kérem, hogy kapcsoljuk, hogy lejünk jó sárpárok a géppel, jó Gyuri? És akkor most nézzük meg ezt, amire már itt az előbb egy kérdésben sor került, mint téma, hogy mit jelent az, hogy házasságkötés előtt lehet neki árnyék jelenségek egy együttjáró, vagy egy már jegyben járó fiatal, holnap már házaspár kapcsolat történetében. Lehetséges ez? Hát bizony sajnos lehetséges. Még egyszer mondom, azért lehetséges, mert olyan sok tiltás érkezik pontosan ezekhez a fiatal kezdő párokhoz, hogy nem, ne csináld, nem szabad. Hogy ezek a kedves emberek két dologgal reagálnak a tiltásokra, az egyik. Elkezdenek magukban vágyfantáziákat generálni arról, hogy milyen csodálatos lesz majd az esküvő után. És ezek a generált vágyfantáziák olyan mértékben ragadják el őket, hogy ők már tökéletesnek és ideálisnak álmodják meg azt, ami rájuk a házasságkötés után várni fog. És nem tudják realizálni ezeket a vágyfantáziáikat. Mert ehhez még alapszinten se ismerik egymás testét. Ádám nem ismeri Éva testét, Éva nem ismeri Ádám testét. Nem beszélgetnek a vágyaikról, nem beszélgetnek a vágyaikról, nem beszélgetnek az álmaikról, nem beszélgetnek az elvárásaikról. Tehát vagy fantáziálnak, és azt mondom, hogy nem, mert ez nem elég. Vagy pedig teljes mértékben úgy élnek, mintha már házasok lennének. És megmondom, hogy ez pedig miért jelent problémát. Ez a saját szakmai tapasztalatom. Nagyon sok fiú, lányok is, nagyon sok kapcsolatot váltogatnak. Az, hogy önnek, neked éveken át nincs egy partnered, vagy fél éven át nincs egy partnered, vagy te elhatároztad az Isten előtt, hogy te megtartóztatod magad, ez rendkívül kevés százalékban jön ki a népességben. Rengeteg fiú és lány váltogatja a partnerét. És gondoljatok arra, hogy egy együttjáró párnak tulajdonképpen nagyon ritkán van arra, mondok egy angol szót, settingje. Tudjátok, mi a setting? A setting az egy adott cselekményhez, eseményhez méltó illő környezet. Ennek a teremnek, ahol most mi beszélgetünk, nincs rossz settingje. Leszámítva az, hogy meleg van. De ez egy jó setting. Egy fiatal párnak kell egy setting, amelyben van elrejtettség, biztonságérzet, egy setting, ahova nem fognak ajtóstúl bemenni, nem fogják meglepni őket, ahol csend van, ahol nyugalom van, ahol esetleg szociális biztonság van,
ahol mind a kettő teljes bizalmat élvez a másik iránt, és ezért az önátadás spontán, nos, ilyen setting, ilyen belső biztonságérzet, ilyen szociális biztonságérzet házasságkötés előtt nagyon ritkán van, ami azt jelenti, hogy nagyon gyorsan lefut az inger, és nagyon gyorsan lesz az inger folyamatból orgazmus, vagy orgazmus hiány, vagy félelem. Világos? Az egyik álmodozik, és csodákat képzel el. A másik pedig abszolút úgy él, hogy az ő együttjárásos, vagy jegyességes, vagy későbbi házaspáros kapcsolata között lényegileg semmi különbség nincs, de előre meg kell mondanom, hogy azok, akik vagy álmodoznak a házasságkötés előtt, nagy csalódásokban lesz részük. És akik azt hiszik, hogy kielégülni annyi, hogy valakit lerohanni, vagy kielégülni annyi, hogy odaadom magam neki, hogy kiszolgáljam őt, azok soha nem fognak felszabadultan eljutni arra, hogy spontánul, ellazulva átadják magukat a másiknak. Itt vannak a téves forgatókönyvek a házasságkötés előtti intimitásban. Nem tanulunk házasságkötés előtti intimitást. Azok, akiket nem sokan, kevesen fordulnak hozzánk házasságkötés előtti tanácsadással. Sokkal több időt, 6-8-10 ülésben dolgozom én fiatal jegyes párokkal. Ami azt jelenti, hogy abból a 6-8-10 ülésből legalább 5 ülésben elő kell venni feltétlen azt, hogy hogy élünk és hogy legyünk jó sáfárok a házasságkötés előtti időszakkal, az ismerkedés, egymás testének a megismerését, egymás illatának a megismerését, a testfelületek minőségének a megismerését illetően. Ebben nullák, a legtöbb fiatal jegyes vagy együttjáró pár. Fogalmuk sincs róla. És ez még mind bele, ehhez nem kell ágyba bújni, ehhez nem kell közösülni, csak ránézni, csak érinteni, csak érezni, hogy van egy illata a testének. Csak érzékelni azt, hogy ő hol érzékeny, hol vihető be inger. Kezdjük ismerni egymást. Mit mondtam? Elképzelhetetlennek tartom, hogy egy zongoratanulás előtt álló kisfiú vagy kislány ne kezdene ismerkedni a hangszerrel. Mert kíváncsi. És mert van egy vágy benne, hogy ő majd egyszer játszik. És lepötyögtet valamit. És akkor úgy örülnek a szülők, hogy nincs rossz hallása. És valami érzéke van ennek a gyereknek, és ennek örülni kell. És ez a finom felfedezés marad el, tetszik érteni? És ebből később nagy bajok lesznek. Tehát ez nincs jól kihasználva. Vagy a tiltás jön, hogy nem, vagy tojok a tiltásra, és mindent igen. És itt hadd utaljak az énekek énekére. Ami nem törvénykönyv, hanem egy vőlegénynek és egy mennyasszonynak a párbeszéde. Tessék megnézni, elolvasni abból a szempontból, hogy ott mennyi gyengétség, mennyi tapintat, mennyi finomság van, de közösülésről nincs szó. Csak egymás testének a megismeréséről. De arról nincs, hogy Salamon ismerte Szulamitot. Tudjátok, a jáda szó, héber szó, az közösülést jelent. Azért fordítja Károl nagyon bölcsen ismerni szóval, mert tulajdonképpen egy férfi együttlét közben ismeri meg igazán a párját, és egy nő igazán együttlét közben ismeri meg a párját, hogy milyen tapintatos, vagy milyen durva, vagy milyen bunkó, vagy milyen finom ember, hogy milyen mértékben tud önmagára is figyelni, és a másikra is figyelni közben, fél szemével önmagára, fél szemével a másikra. Ezt kell megtanulni. És ez nem kell orgazmus. Az énekek énekében nincs orgazmus. Az énekek énekében egy nagyon finom ismerkedés van. Említettem én ezt a szót, többször is van, aki már tudja, Taggefühl a németben. A ritmus érzék, hogy van érzékem arra, hogy most, vagy most nem. Erről van szó. Ebben kéne mesternek lenni, úgyhogy nem kell behatolni. Hadd legyen ennek meg a szép menete, építkezése, folyamatossága, lépcsőzetessége. Nem törünk be mindjárt a szentélybe, hanem csak a grádicsok énekét kezdjük el énekelni, és úgy megyünk szépen lassan lépésről lépésre. Ezt kellene megtanulni. És ezt nem tanulják meg, akkor áldozatai lesznek a saját vágyfantáziáiknak. Hogy ezek szétpukkannak, mint egy lufi, vagy pedig egy szappanbuborék. Vagy a fiúk, akik hozzák már magukkal a gátlástalan és korlátlan birtokba vételi vágyaikat és ösztöneiket, ugyanilyen birtokba vételi vágyjal és tempóval veszik birtokba azt a lányt, aki még nem is mennyasszonyuk. És ezek, azt kell mondanom, hogy már árnyékjelenségek. És ezt onnan tudom, hogy együttjárók is keresnek meg bennünket ilyen árnyékjelenségekkel. Hogy mondja, mire számíthatok én? Hát mondom, gondoljuk ezt át, hogy mire számíthat ezek után. Volt a leánynak már egy művi abortusza a vőlegényétől. És amikor a kórházba elment, a fiú eltűnt. Mert éppen akkor kiment 4 napra, mit tudom én hova, mert az nagyon fontos volt, hogy kimenjen Ausztriába. És csak onnan telefonálgatott. És amikor visszajött, akkor a lány megbocsátott neki, úgyhogy a fiú nem is kért tőle bocsánatot. Most mit lehet várni tőle? Milyen bizonyíték kell még, hogy ez miféle ember? Mi lehet még ebből, ha már így kezdi? Tehát vannak árnyékjelenségek a házasságkötés előtt. Amit mi szépen leöntünk a nem teheted mázzal. És ebben vannak ezek a szerencsétlen fiatalok, úgymond az intim életben pályakezdők kifizetve. És kiosztva. És magukra maradnak. A vágyfantáziáikkal és a zsigeri, hormonális ösztöneikkel. Igen, itt lehet tanulgatni ebbe az időbe, hogy hogyan kapcsolatok a szuperego. Vagy hogyan marad el a szuperego úgy, hogy a hipokampusz leüzen a hormonrendszernek. És a hormonrendszer akár a petefészekben, akár pedig a herékben elvégzi a maga dolgát. Mindenféle kontroll nélkül. Nem tiltás, csak figyelmeztetés. Nagyon gyengébb figyelmeztetés. Vannak árnyék jelenségek a házasságkötés kezdetekor. Gondolja mindenki végig, hogy ahol a házasságkötés előtt az együttjárás és a házasságra való készülés során ilyen árnyék jelenségek mutatkoznak, ott mi minden gyűrűzhet be a nász éjszakán vagy a nász úton. Nagyon sokszor semmi. Mert semmi nem történik. De tudjátok, megesik az, hogy az ilyen vágyfantáziák a nász úton vagy a nász éjszakán átcsapnak szorongásba. És semmi nem történik. Semmi nem történik. Mert nem tisztázott, ad abszurdum még az sem, hogy ez az Úrtól van, ez az egész. ráadásul különösen az a leány, akit az édesanyja jól kioktatott, még a jegyesség alatt vagy a nászút előtt, hogy nagyon vigyázz. Vagy az a fiú, akit az édesapja csak durvának látott az édesanyjával szemben, és ennél a fiúnál olyan mértékben működik túl a szuperegó, hogy a szuperegó letiltja, a limbikus agy nagyon finom, nemiség irányában mutató reflexeit. És semmi nem történik. Semmi nem történik. Vagy történik egy olyan, hogy szorongás miatt nincs orgazmus. Nagyon kevés lány van. Aki akár a házasságkötés előtti úgymond ellopott fél órák alatt, vagy akár a nász éjszakán, vagy a nász úton orgazmus élményhez jut. Különösen akkor, hogyha egy fiú olyan mértékben önkielégített éveken át, szó volt most az önkielégítésről. Bűn? Nem. Csak egyszerűen nem rendeltetésszerű. Emlékeztek rá? Nem rendeltetésszerű. És aki naponta 5-10-szer önkielégít, annál kialakul egy autóerotikus függőség, amely mögött üresség sejthető. És ő nem lesz képes orgazmusra, egy ilyen fiatalember, még a nászúton sem, hanem tovább kötődik a rögzüléséhez. Ezek most olyan kisarkított példák, hogy értsük egymást. Evel én nem akarom azt mondani, hogy a házasságkötés kezdetekor a nász éjszaka és a nász út alatt nem lehetnek harmonikus találkozások, de az sem törvényszerű, hogy a nász éjszakán történjen az első behatolásos, befogadásos orgazmus. Nem törvényszerű. Lehetséges, hogy akkor kezdenek egymással ismerkedni. Nagyon nagy ész kell már ahhoz, hogy valaki rájöjjön. Éppen a nász út előtt, hogy ó, eltelt itt mögöttünk másfél év. És azon kívül, hogy mi megcsókoltuk egymást, valami hidegséget éreztem a Mártin vagy a Jolin. És eszembe jutott a anyósom, aki közben anyósom is lett, miután mi elutaztunk a nász útra. És nyilvánvaló dolog, hogy intim erotikus kapcsolataink árnyékjelensége a házassági és házasságszerű együttélés évei alatt ugyancsak átélhetők és tapasztalhatók, amiről majd részletesebben lesz szó. Ugyanis, ha itt vannak már árnyékjelenségek, akkor nagy az esély, hogy ezeket az árnyékjelenségeket nehezen tudjuk feloldani a nász éjszakán és a nász úton, és megeshet az, hogy ezen árnyék jelenségek olyan mértékben fixálódnak, hogy átvisszük őket már a házasságunk első éveire, különösen akkor, hogyha az első gyermekünk 9 vagy 10 hónapra születik, ha nem előbb van a keresztelő, ami nagyon gyakran megesik, és amiből igazán nem csinálunk most ügyet. De én szívből kívánom mindenkinek, hogy előbb legyen a házasságkötés, és azután a keresztelő. Mert vannak társadalmi normák, amiknek a szabadságban élő keresztény ember nem feltétlen kell, hogy mindig megfeleljen, de azért megvannak a dolgoknak a rendje. Sőt, mindennek rendelt ideje van, azt mondja az írás, még az ölelgetésnek is rendelt ideje van, és az ölelkedéstől való távoltartásnak is rendelt ideje van. Tulajdonképpen ez a három terület az, ami nagyon figyelembe vendő. És tetszenek látni, hogy nem ilyen egyszerű ez, hogy házasságkötés előtt, hogy szabad-e nemi életet élni, hanem hogy mihez vezet a fantáziálás, a csak fantáziálás. És mihez vezet az, hogy csak lerohanom és meghódítom, és semmiféle erkölcsi kontroll nem működik. És úgy házasodnak meg, hogy igazán egy hiányzik, a biztonságérzet. És az önátadás spontaneitása, amely a bizalom meleg ágyából tud igazán kinőni, mint nagyon termékeny talajból. Azt kérdezném, hogy van-e valakinek kérdése, vagy menjünk-e tovább? Melyek ezek az árnyék jelenségek? Nagyon igyekeztem azon, hogy ne hozzak bele sok patológiát ebbe a dologba, de hát árnyék jelenségekről van szó, akkor szabad és kell ezekről beszélni. Vagy az orgazmus hiány egyik félnél, vagy mindkettőnél. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dolgot különböztettem meg, hogy átgondoltam ezt vasárnap, de lehet, hogy 10-15-öt is át lehetett gondolni, hogy milyen hallatlan finoman működik a lélek. És tudjátok, akár van felettes én, akár nincs felettes én, egy letiltás mindenféleképpen működik. Most itt nagyon kimunkáljuk ezt a felettes én témát, nagyon kitanuljuk ezt, és ez nem árt. De tudjátok, a lélek a sokszor sokkal spontánabbul tilt le, vagy sokkal spontánabbul szabadít fel. Kérem tisztelettel, ahol árnyék jelenség van, ott vagy van hamis, vagy van valódi bűntudat. Nem tudom, kinek mit mond ez, hogy hamis bűntudat és valódi bűntudat. Példát mondok, saját praxisomból mondok példát. Az édesanyjának kettő olyan abortusza volt, amit a lánya nem tudott feldolgozni. Lehet, hogy a mama már túl volt rajta, de a lánya nem tudott feldolgozni. És elkezdett rettegni a terhességtől. Mert volt benne egy bizalmatlansági pont, hogy a vőlegénye, majd a férje hogyan fogja fogadni azt, hogy ő bejelenti, hogy a szíve alatt életet hord. És ez egy ilyen belső félelemhez vezetett. A mama fel nem dolgozott bűntudata jött át a lányához szorongásként. Megdöbbentő dolog. Hamis bűntudat. Hallatlan fontos lenne csak azért bűntudatot érezni, amit valóban én követtem el. De miért érezzek én bűntudatot az anyám helyett? Vagy az apám helyett? És van jogos bűntudat. Egy fiú elmesélte egyszer, hogy milyen mértékben bántja őt az, hogy ő hány lányt szédített meg 15 és 25 éves kora között. És akkor ő még nem tudott bocsánatot kérni, mert nem ismerte ezt, hogy bocsánat, értitek? Vagy hány fiú szédített meg már lányokat, vagy hány lány szédített meg már fiúkat? Azt kell mondanom, hitre jutása előtt életében, amikor nem érezheted bűntudatot, és utólag szakad rá, amikor már nincs kitől bocsánatot kérni. mert ki tudja, hol járnak ezek a lányok, és hol járnak ezek a fiúk. Látjátok, ez a valós bűntudat. Ami azért nagyon sajátságos, mert hogy lehetne elvárni tőle azt, hogy bűntudatot érezzen akkor, amikor azt se tudta, hogy van-e bűn. Sőt, erénynek minősítette a bűnt, és férfiassága fénylő jeleként, hogy ő mire képes, és hogy ő milyen kemény legét. De ez bántja őt. És bizonyos szorongások között néz a mennyasszonyára, vagy néz a feleségére. Ez a valós bűntudat. Vagy jogos bűntudat. De ott van. Szorongás, harag és negatív érzelmek. Szorongás valami miatt. Mert egyszer visszaéltek vele, vagy szorongás amiatt, hogy kétszer már elhagyták. És az szorong amiatt, hogy harmadszor is el fogják hagyni. Harag és negatív érzelmek. Ki tudja, mennyi minden kavarog az emberi szívben, amely említettem nektek, ugye, hogy az amigdále, a nukleus amigdále, az tulajdonképpen egy negatív indulatokat összegyűjtő, finom kis, hallatlan fontos memóriaegység. A nukleus amigdále le tudja tiltani a hippokampusz felé irányuló inget, hogy nem. Nem, mert haragszom valakire. És lehet, hogy indokolatlanul, de a nukleus amigdále le tudja tiltani az erotizálódó inget. Nem. Kudarctól való félelem és teljesítménykényszer. Nem kellett magyarázni, se igaz? Kudarctól való félelem. És teljesítménykényszer. Gondoljátok el, hogy hány fiatal vagy a vágy fantáziájában, akár fiú, akár lány, sokkal potensebb lénynek érzi magát, mint amilyen potens, tapasztalt és gyengéd a valóságban. És ennek következtében, amikor szembesül a valósággal, akkor ezek a nagyon gazdag fantáziaképek nála, mint teljesítménykényszer blokkolják le az egész erogén zónát. És fél, hogy nem tud teljesíteni. Fél az, hogy nem tudja bebizonyítani. Mindig iskolázta az apja. Soha nem dicsérte meg. Soha nem ismerte el. Egyébként az apja tekintély volt. Az apja beépült az ideál szemébe, amely nagyon fontos része a szuperegónak, emlékeztek rá. Sőt, lehet olyan, hogy valakinek az apja képezi az ideál szemét. Aki egyébként azt kell mondanom, hogy közel sem volt olyan értékhordozó személy, mint amilyen mértékben beépült az ideál szemébe. És az apja most is letilt, vagy az apja most is dorongol. Az apja most is leint. Az apja most is azt súgja, hogy te úgyse vagy erre képes. És ő megretten. És visszahúzódik. Nincs merevedés. Megfelelni akarás. Azt kell nektek mondanom, hogy ez az önalárendelő, a zsigerbőn önalárendelő feleségeknek, nőknek egyik legnagyobb nyomorúsága. A megfelelni akarás. Általában a férfinő kapcsolatban meglévő hatalmi viszonyok, a föli alárendeltségi viszonyok nagyon sokszor visszatükröződnek az intim szférában. Az, hogy valaki liberálisan gondolkodik politikailag, az lehetséges az, hogy az intim szférában úgy jelenik meg, hogy minden további nélkül szabaddá teszi valaki a házasságát, de úgy, hogy megajánlja a feleségének vagy a férjének, hogy te is tedd szabaddá a házasságunkat. Így legalább semmiféle egymás szemére vetni való nem lesz. De most nagyon messze mentem. Szorongás, megfelelni akarás, hogy én megfeleljek. Mert egyébként nem vagyok biztos abban, hogy szép vagyok, vonzó vagyok, formás vagyok, csinos vagyok, tiszta vagyok a másiknak. És ezért meg akarok felelni. És ez abszolút képtelenné teszi arra, hogy ő neki úgymond mennybe menetele legyen. Tehát legyen elragadtatása. Legyen transzcendentális élménye az, hogy ő platóra jutott. Negatív múltbeli emlékek. A negatív múltbeli emlékek megint horrorisztikusak a közember számára, mert a negatív múltbeli emlékek között kell emlegetnünk azokat a zaklatásokat, piszkálásokat, amelyeket illetéktelen férfiak, ritkább esetben illetéktelen nők hajtanak végre fiúkon vagy kislányokon. És ebben homoszexuális élmények is vannak. És elferdítések. A házasság kötést megelőző futó erotikus szexuális élmények. A házasság kötést megelőző futó szexuális élmények. Itt még egyszer hangsúlyozom azt, hogy aki megszokja, hogy az örömöt és a gyönyört csak lopni lehet, vagy csak nagyon gyorsan lehet lereagálni, az nem tanul meg szépen, lassan, nyugodtan szeretni. És ennek az ellentéte az, hogy a futó szexuális élmények, nem is volna szabad ezt, hogy futó zárójelbe tenni. Mert ezt csak lopva lehetett csinálni. Ott volt mögöttem az anyám, aki mindent letiltott, és mintha most is érezném a hátamon azt, hogy a szemével követ engem. Vagy ott van, mit tudom én, egy félreértett ige, amikor nem a Szentlélek tett, dinamizált igévé egy igét, hanem én önkényesen éreztem, hallottam ki tiltást a Bibliából, értitek? És ezért csak gyorsan túl lenni rajta. A másik teste, lelke ismeretének a hiánya. Még egyszer mondom, az nem elég, hogy mi 2-3 méterről látjuk egymást. És még az sem elég, hogy egy fiú olyan megnyugtatóan gondol a jövőre, mert rájön arra, hogy a mennyasszonya olyan mértékben és olyan lendülettel erotizálható, hogy orgazmushoz jut akkor is, hogyha csak megérinti. És kiderül, hogy közel sem ilyen egyszerű ez a dolog. Nem komplikált, de közel sem ilyen egyszerű. Mert ugyanaz a lány, aki egy érintésre, orgazmushoz jut, lehetséges az, hogy ez a fiú azt gondolván, hogy ez ilyen gyorsan megy, aztán kiderül az, hogy ennél a lánynál, aki ilyen gyorsan orgazmushoz jut, közel sem éli át olyan gyorsan az orgazmust, amikor ugyancsak azt kívánná meg, hogy lassan lépésről lépésre haladjunk, mert nem a csúcs a cél. Nem a csúcs a cél, hanem ugyanilyen cél a csúcsig megtett út, igaz? Az biztos, hogy a kilátás legszebb 1800 méter magasról, fönn a Hargitán. Tehát egy férfi és egy nő lassan egymás tempójához igazodva, nem rohanva, a másikat nem húzva, vonva, hanem a másik bioritmusára figyelve, közben a sajátjára is gyönyörködnek a tájban, akkor azt hiszem, hogy dupla élmény, merre lesz részük. Akkor útközben is gyönyörködtek, és akik útközben gyönyörködnek, azok fognak tudni igazán gyönyörködni a csúcson. Mit kell még ehhez kommentár fűzni? Köztudott dolog, hogy a nőnek és a férfinek az inger görbéje az igen elütő egymástól. Ezt nagyon jól tudjuk, ezt mindenki tudja, minden értelmes ember tudja. Én ezért ezt az információt nem is hoztam ide grafikonon, mert ezt mindenkinek tudni kell. A művészet viszont ennek az inger görbének az ismerete, és az ehhez való tapintatos igazodás, amit nem szabad türelmetlenül végezni, csak türelmesen. Mert őnek ilyen a tempója. És ez egy azt nem, még azt is merem mondani, hogy egy genetikusan kódolt bioritmus, amihez igazodni kell tudni. Kölcsönösen, mind a kettőnek. Én nyilván, tudjátok, ez az egész téma, ez olyan, hogy most erről egy férfi beszél. És egész biztos, hogyha most itt lenne a feleségem, ő elmondaná azt, hogy ez hogyan éli meg, és hogy ez hogyan történik női szemszögből, és ebben a vonatkozásban mindnyájunkban van egy szinte nem is tudatosított szubjektivizmus, ahogy mi ezt átéljük. A másik nem, ezt másképp éli át. És nekünk volt már olyan élményünk is, hogy mi erről ketten beszélhettünk, természetesen nem arról, hogy mi ezt hogy éltük át, hanem ezt generalizáltuk, hogy ez hogy éli át egy férfi, és hogy éli át egy nő. De ehhez a másik teste és lelke ismerete elengedhetetlenül szükséges. És ez nem kell orgazmus. Nem az a kérdés, még egyszer, hogy házasságkötés előtt igen vagy nem, hanem az, hogy házasságkötés előtt igen, de meddig? Hogy ne terheljem túl? De ugyanakkor legyek jelzés arról, hogy van higiénéje a genitáliumnak. Érzékeljem azt, hogy a másik ad erre, a másik vigyáz a testére. És azért mi elmesélhetjük a saját lélektörténetünket is, mert van egy lélektörténetünk, ha egyesek még nem tudnák, amely lélektörténet már 25-28 éves lélektörténet, amelyből mi biztos tudunk 20 évet tudatosan elmesélni. Hogy tudja meg a másik? És hogy tudja meg a másik, hogy én mi mindenem mentem keresztül? Egy kimeríthetetlen gazdag élettörténet a te 30-40 éves élettörténeted. Amit ha elmondasz a párodnak, a feleségednek, vagy a férjednek, vagy a vőlegényednek, akkor ha ő ért a lélek üzenetén, akkor a te pszichéd rezdüléseit elkezdi érzékelni, és a pszichéd rezdüléseire kezd rezdülni. És most engedtessék meg, hogy négy dolgot említsek, amelyek, azt kell mondanom, hogy azért nagyon fontosak, mert ezek már komoly dolgok, és azt kell mondanom, hogy klinikai gondozást igénylő problémák lehetnek, az egyik a korai magömlés, amely általában azokat a szorongó férfiakat terhelik, akik nagyon szoronganak afelett, hogy ők önmaguknak, a mögöttük lévő őseiknek és a párjuknak be tudják bizonyítani azt, hogy ők valóban férfiak. A másik az impotencia, ami tulajdonképpen, így mondom, hogy egy súlyosabb állapot, mint a korai magömlés. Az impotencia, a korai magömlésnél nyilvánvaló dolog, hogy van merevedés, az impotenciánál pedig nincs merevedés. Aminek mondanom sem kell, hogy nem feltétlen az eltűnő évtizedek száma a meghatározó, hanem lehet a fáradtság, lehet az alkohol, lehet a drog, lehet az állandó önértékelési zavar következménye, amiből mind meg lehet gyógyulni. Ezek nem definitív problémák, és nem irreverzibilis, visszafordíthatatlan állapotok. A nőknél pedig a frigiditás. aminek végső fokon legvégső változat, hogy olyan jellegű a szorongás, és olyan jellegű volt valamikor a pszichotrauma, a lelketért trauma, hogy ennek következtében a hüvely belső falának az izmai, a hüvely mint egy legbelső harmadánál olyan mértékben merevednek meg, hogy teljesen lezárják a bejáratot, amit vaginizmusnak nevezünk. Illetve organikus genitális fájdalmak. Minden olyan betegségnél, akár egy gátvágás után még évekkel vagy hónapokkal egy szülés, tudjuk azt, hogy gátat kell vágni, amikor nagy a magzat. Vagy különféle méhszáj sérüléseknél, vagy ahogy az idő telik a méhszallagok meglazulásánál, vagy a hüvelyszallagok lazulásánál, vagy különösen 50 éves kor felett, amikor a hólyag leszáll, úgy a hüvely felé, hogy elkezdi nyomni a hüvelynek a falát, és ez fizikai fájdalommal jár. Ezek mind olyan kérdések, amelyeket érzékel az ember, mert beszámolnak róla, de nyilvánvaló dolog, hogy ez komoly, felelős, etikusan gondolkodó nőgyógyászt igényel ezeknek az utóbbi problémáknak a kezelése és megközelítése. És végül a megoldások, mert vannak megoldások. Ádám és Éva egyéni árnyék jelenségei. Előbb-utóbb Ádám és Éva közös árnyék jelenségeivé válnak. Tudjátok, azért nagyon fontos ez, mert itt képződik az alapja annak, hogy egyrészt ki kell kapcsolni azt, hogy minden bennem és nálam található rögzülés miatt a páromat okoljam. Sőt, itt van az alapja annak, hogy mi nagyon őszintén elmondhatjuk azt, hogy nekem is van egy rögzülésem, de nekem is van egy rögzülésem, de nekem valami hiányérzetem van, nekem is van egy hiányérzetem. Ezért a megoldások felé vezető úton a legalapvetőbb feltétel a kölcsönös bizalom és a kölcsönös közlékenység, a négy szem közti beszélgetések. Hallatlan fontos. Azt kell mondanom, hogy nagyon sok párt meg kell és meg kellett már tanítani arra, hogy a saját intim együttléteik tapasztalatait és üzeneteit hogyan adják közre, és hogyan beszéljék át, mert nagyon könnyen lehet, hogy egy ilyen nagyon érzelem és élménygazdag folyamatnak az átbeszélése egy újabb élménygazdag kapcsolatnak a nyitányát jelenti. Hát még hogyha, de ez nekem most fájt, ez most nagyon jó volt, itt, igen, itt, vagy odébb, jaj, ez jó. Sőt, azt kell mondanom, hogy ezt még házasságkötés előtt is lehet gyakorolni. Ehhez sem kell orgazmus. Érzitek, hogy az élet hogy írja felül ezeket a tiltásokat? És hogy mennyi szabadságunk van nekünk? Hogy akár részlegesen is, de egymás testének a megismerésére juthatunk el már az együttjárás ideje alatt is. Mert igenis vannak kölcsönösen megbeszélhető, megoldható problémák, a kölcsönös egymást segítő, gyógyító kísérletek, párbeszéd elsegíthetnek a kielégüléstől az ajándékozott gyönyörig. Emlékeztek, ez a címe ennek a négy estének, hogy a kielégüléstől, vagy az ön kielégüléstől az ajándékozott gyönyörig. És látjátok, az kielégülés, vagy az önkielégülés, az az árnyék jelenség, és az ajándékozott gyönyör pedig a fény. És ma hát nem egy kedvező téma, ma az árnyék jelenségről van szó. Ebből lehet kilépni azáltal, hogy mi kölcsönösen megbeszélhetjük ezt, hogy ez milyen volt, mert ha megbeszéljük, hogy milyen volt, akkor jobb lesz. Biztos vagyok benne, hogy jobb lesz. látjátok, nem is kell még segítőt fordulni. Nem kell terapeutához, szexológushoz fordulni. Én vallom és hiszem, hogy azok a legnagyszerűbb élményeink, amire mi ketten segítettük el egymást. Mi dolgoztunk érte, mi voltunk ketten őszinték, face to face. És mi már tudjuk, hogy mi az a taggefühl. A nem vagyok többé szerelmes érzelmi mély állapotból is van kiút. Vannak olyanok, akik azt mondják, hogy én soha nem is voltam szerelmes, igazán. És most itt állunk. És amikor hallgatom, nem látom reménytelennek. Majdnem reménytelennek tűnik, csak tűnik, amikor azt mondja, hogy én olyan szerelmes voltam, mire én azt mondom, ami kikerülhetetlenül az érzelmi dagályból egy érzelmi apályba vezet el. Mert az érzelmi dagályt mindig az érzelmi apály követi. Egy ilyen ürességérzet. Az érzelmi dagályt az generálja, hogy én egy láthatatlan projektorba beteszem a te idealizált képedet, és azt rád vetítem, és én azt mondom, hogy ez vagy te nekem. Mire a másik marha boldog, mert ezt még a büdös életben soha nem mondta neki senki. Érted? És ez egy piszok jó érzés, hogy végre kétszer megbuktam, apám még mindig leszúrtak, a baráti kapcsolataim se sikerültek, az egyetemet nem tudtam befejezni, itt vagyok félemberként, és végre valakinek töké vagyok. Ez fantasztikus. És ez kölcsönös. Ebből generálódik a szerelem, ami azt jelenti, hogy feniletilaminnal, boldogsághormonnal megtelítődik, meg dopaminnal megtelítődik a vér. És ez egy mérhető, megfogható valami, ami egy laborvizsgálattal kimutatható egyszerűen. És akkor jön az, hogy jár, már nem vagyok szerelmes. Lehet rajta segíteni. Komolyan. Tudjátok, amikor nem szeretem, akkor kezdődik el az őszinteség, ott kezdődik, hogy te elmondom neked, hogy milyen szörnyű érzésem van az, hogy nem érzek irántad semmit. Mire azt gondolatná valaki, hogy ez a végállomás. Nem. Ez egy új kezdetnek a hajnala. Végre, végre őszinte két ember egymáshoz, de nagy dolog. Tudjátok, van olyan forgatókönyv, hogy szerelmes volt, és mindent, amit tett, azért tette, mert szerelmes volt. De van egy ilyen forgatókönyv is, hogy már nem volt szerelmes, de elkezdett tenni érte. És ahogy tett érte, úgy lett a másik számára értékes és drága. És azt kell nektek mondanom, hogy ez az utóbbi lehet megalapozottabb, mint az előbbi. Ezt azért merem mondani a feleségem távollétében, mert már mondtam a füle hallatára is, hogy te, én nem vagyok én már úgy sem. Hanszor, de hát ő már tudja ezt. Hát igen, csak én hozzáteszem azt, hogy amit én most már tudok, azt nem adnám oda a szerelemért. Mit tudsz te? Mondom, biztonságot. Hogy ha azt mondom, hogy tűzbe merném tenni a kezem, érted, akkor nem is mondanék sokat. Ezt az érzést nem adnám oda a szerelemért, komolyan mondom neki. Én ezt csak reméltem, most már tudom. Értitek? Nekem nem kell 2008-as Chardonnay. Gyöngyösi, ami tüzes. Ja, lehet, hogy ezt nem is kell. Ja. Csak azt mondom, hogy nekem nem kell fiatal tüzes gyöngyösi bor, hogyha ihatok egy 15 éves asszonyt. Igen? Abban van mélység. Na ja. Vannak árnyék jelenségek, mikor külső mentál pár család terapeuta szakemberhez ajánlatos fordulni, mert nem tudunk előre jutni, és nem tudunk segíteni, de ezt tessék átgondolni, és lehetőleg tessék együtt eldönteni, és lehetőleg olyan embert választani, akiben mind a kettőtöknek, lehetőleg, ha nem is ugyanolyan szintű, de hasonló szintű bizalma van. Ugyanakkor vannak genitális, organikus problémák, mikor nőgyógyász andrológushoz kell fordulni, vagy mind a kettőhöz kell fordulni. Isten behívhat az árnyék jelenségek közé is, úgyhogy gyógyít, de neki van hatalma arra is, hogy a segítő szakembert használja. Nincs megoldhatatlan árnyék jelenség, és nincs olyan árnyék, amit egy idő után ne tudna átszúrni és átsütni a nap, úgyhogy az árnyék el ne tűnjön. Köszönöm szépen, kérem. Ha valakinek kérdése van, gondolata, tapasztalata, tegye közé.
Egy technikai felvetés van. Szóval, hogy meg lehet kapni az előadások korábbi fóliát.
Hát papírformában majd elhozom jövő hétfőre, jó? Jövő hétfőre.
Vagy írjuk föl, hogy kinek melyik fólia kellene, hogy melyik
Én azt hiszem, hogy az lesz a legegyszerűbb, hogyha én egy teljes anyagot itt hagyok, és akkor azt átadom Gyurinak, vagy pedig a valamelyik felelősnek, akinél lehet kérni ebből, ha érdemesnek tartjátok. Ez lenne a legegyszerűbb, jó? Tessék? Ez Word-be készült. És nem mind van egy helyen, stb. Tehát az a, most, ha már technikai részéről van szó, akkor nagyon szívesen, szeretettel tudom adni, ajánlani ezt így, hogy átadom a papírformát. Megmondom őszintén, hogy nagyon igyekeztem ezeket a gondolatokat úgy szellősíteni, hogy bele lehessen kérdezni, vagy a szó jó értelmében bele lehessen kötni esetleg, de a kötekedéstől óvjatok meg, mert felesleges kötekedni. De akinek jó szándékú kérdése van, az nyugodtan tegye közzé, és azt hiszem, hogy jövő hétfőn is működtetjük még ezt a anonim kérdésfelírást, mert lehet hasznos.